Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Szép napot mindenkinek, ez a Rebrief, a Mediátor Full Service reklámügynökség és a Trend FM közös műsora. A Mediátor csapatát ma Barabás Dániel képviseli, szervusz!
Ciao, ciao!
Valamint Püsök Ruben, a Mediátor Social Media Directora, szervusz neked is!
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
A mai témáink többek között a Facebook saját valutája, a Pride és az etikus reklámok. Vendégünk Fazekas Ildikó lesz majd, az Önszabályozó Reklámtestület igazgatója. Most pedig repüljünk rá rögtön az első témánkra, ami az, ami engem nagyon meglepett, hogy saját valutát vezet be a Facebook, méghozzá 2020-tól. Miért van erre szükség, miért merült fel ennek az igénye, és egyáltalán mi ez, hogy saját valutát? Hogy ez egy online valuta, vagy ez egy valós pénz, vagy mi ez a Facebook valuta?
Hogy miért is van erre szüksége a Facebooknak, nyilván az, hogy még egy olyan helyen megtegye a lábát, ahol eddig nem volt ott, még több információt szerezzen a felhasználókról.
Hú, hát ez így straight inkább... away, tehát ezt így azonnal bemondtad. Még több információt a felhasználótól. Tehát
ez már ilyen... Gondoljatok bele, hogy mekkora adat halmaz az, mekkora data kupac, hogy már nem csak a kereséseidet, a kapcsolataidat, a csetüzeneteidet, hanem a konkrét költéseidet, mennyit és mire költesz, ez az információ mind a Facebooknál lesz, hát ennél gigantikusabb adat halmaz nincs.
Gyakorlatilag 40 másodpercen belül kimondtuk a lényegét. Ruben, tiéd a szó.
Annyit tennék hozzá, hogy ugye eddig is mondjuk meg tudták különböztetni az embereket a pénzügyi helyzetükkel nagyjából hozzávetőlegesen. Nyilván az, hogy mondjuk tudják, hogy ha valaki sokat utazik, akkor ő egy magasabb státuszú felhasználó, most még könnyebben, még jobban be tudják célozni az embereket. Ez nyilván a legjobban az ügyfeleknek lesz jó, akik konkrétan el tudják adni a saját terméküket annak, aki a legjobban meg tudja vásárolni.
Etikailag ez hogy néz ki? Tehát most itt ugye ma szó lesz az etikus reklámról, az etikus felhasználói célzásokról, azokról mikor fogunk beszélni? Mert a Facebook azért most már úgy érzem, hogy feszegeti a határokat.
Feszegeti, sőt néha túl is lépi a határokat, de igazából megvan a kezükbe az a fegyver, hogy mindenről tudnak, mindenkit követnek folyamatosan, mindenhol ott vannak. Ez egy újabb lépés, ahogy már említettük, hogy még egy láb kell nekik, hogy megkerülhetetlenek legyenek.
Nyilván ez a hirdetőknek a legjobb, minél több adat áll a rendelkezésükre, annál pontosabban tudnak célozni, és ez valahol a felhasználónak is jó, hogy sokkal célzottabb és precízebb hirdetéseket kapnak a Facebook felületen, és ettől a meddőszórás az kisebb lesz, és a számukra is relevánsabb hirdetések és fizetett posztok fognak megjelenni. Ettől függetlenül, aki fél a saját adatainak a nem etikus felhasználásától, az ennek a hírnek nem fog különösebben örülni. Egyébként az erről a hírről megjelent cikkben említik azt, hogy ennek az is a célja, hogy a Facebookon keresztül tudsz fizetni, gyakorlatilag, mint hogyha messenger üzenetet küldenél, úgy tudsz pénzt küldeni felhasználónak, vagy valamilyen hirdetőnek, tehát gyakorlatilag vásárolni tudsz borzasztó egyszerűen, és ezzel azokat a rétegeket akarják megszólítani, közel 1 milliárd emberről beszélünk, akik valahogy eddig az elkereskedelemből kiszorultak, mert nem tudtak igénybe venni banki szolgáltatásokat, és ez alapvetően egy szegényebb réteg. Tehát elég érdekes az, hogy most, hogyha nagyon parasztba akarnék fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy az apróért is lehajol a Facebook, tehát annak a pénze is kell neki, aki a szegényebb réteghez tartozik, és eddig kiszorult ebből az elkereskedelemből, így most ezzel a Facebook valutával, a Librával, az ő számára is elérhetőek lesznek azok a javak, amik eddig csak a fejlett országok polgárainak voltak elérhetőek.
Most ez érdekel, hogy a felhasználó, aki mondjuk nem szeretne ennyire kontroll alatt lenni, az mondjuk erre mit fog reagálni, idővel beadja a derekát, vagy azt mondja, hogy nem, menjetek te fenébe, én ezt azért nem fogom már csinálni. Ruben, mint közösségi médiában jártas, ezt hogy látod? Igen.
Nagyon sokszor tett már rossz fát a tűzre a Facebook, mégis folyamatosan nőnek a felhasználói számai. Egy idővel a felhasználók megszokják azt, hogy egy újabb adatot megtud róluk a cég, illetve már eddig is használtak az emberek ilyeneket, lásd a PayPal vagy az Alipay, Ez mind ugyanilyen rendszer. A Facebook is most kialakítja a sajátját, amúgy a Kalibra lesz nekik az online pénztárca, és akkor ebből tudnak majd ők utalgatni, fizetni, egymás között pénzt küldeni. Akár most ugye a szülők, ahogy kint dolgoznak mondjuk külföldön, egyszerűsíti a pénzküldési folyamatot, ez mindenkinek jó.
És egyébként azt állítják, hogy biztonságos lesz, és a csalásokat is jól ki fogják tudni szűrni, és erre garancia, hogy a Libra létrehozásában, ugye ez nem kizárólag egy Facebook kreálmány lesz, hanem ez a Visa, a Mastercard, és a PayPal-nak,
és Spotify, Uber, Vodafone.
Tehát a
legnagyobb cégek már beszálltak ebbe a bizniszbe. Jelenleg 27 tag van ebbe a közösségbe, és körülbelül ilyen 100 tagra akarják felbővíteni az indulásig.
De hogy egyébként mennyire lehet biztonságos egy Facebook valuta, ami konkrétan a pénzünkre megy, az egy kicsit megkérdőjeleződik akkor, amikor éppen Facebook profilok tűnnek el a semmibe, és válnak köddé éppen napjainkban. Most ez az elég friss téma, hogy a magyarországi felhasználókat is pontosan hány ezer felhasználót érintett ez a sztori?
Az elmúlt 6 hónapban a Facebook 3,4 milliárd kamu felhasználót törölt a Facebookra az oldaláról.
Nagy takarítás van a Facebooknál.
3,4 milliárd? Igen. Úgy, hány milliárd ember van a Facebookon?
Körülbelül 2,5. Tehát több mint 1 milliárd.
És akkor nagyobb része volt a kamu.
Igen, nem. 2,5 milliárd használja aktívan, valós.
Igen, és akkor ezen felül mondjuk 1 milliárd volt a kamu.
3,4 milliárd kamu felhasználó.
Hát gyerekek, teljesen össze vagyok zavarodva. Tehát
összesen a Facebooknak mondjuk volt 6 milliárd felhasználója, amiből 3,5 milliárd kamu felhasználó és 2,5 milliárd valós felhasználó.
És ebben a nagy takarításban sajnos áldozatul esett jó pár nem kamu profil is, igen, aminek a legnagyobb elszenvedője ennek a nagy takarításnak pont a legnagyobb oldalak lettek. Magyarországon Kassatibi oldala, az Update Norbi oldala, mi volt még? Túrorudi, Tibi atya.
Igen. De ezeket vissza lehet állítani, hogyha bebizonyított, hogy ez valós?
Nehézkesen. Pont ez a baj ezzel, hogy a Facebook nem kommunikál csak annyit, hogy küld egy e-mailt, valószínűleg valamikor megsértetted az ő felhasználási feltételeiket, ezért ő kitiltott az oldalról, eltüntette az üzeneteidet, a képeidet, és nagyon nehézkes a visszaállítási folyamat, akár több napba is beletelhet. Kollégánk is most már ilyen 4 napja próbálkozik a visszaállítással, sikertelenül, és ez azt eredményezi végső soron, hogy újabb kamuregeket fognak csinálni, mert nem szeretne elszakadni a Facebooktól, ezért beregisztrálja magának a második profilt, esetleg a harmadik profilt, majd amikor visszakapja az eredetit, akkor megmarad a másik kettő is. És akkor így lehet az, hogy van 5 millió Facebook felhasználó Magyarországon, aki aktív, és közben még 1 millió ott van valahol, szállingózik az éterben, és közben senki sem használja.
És ezek fognak digitális valutát csinálni hamarosan, 2020. Várjuk.
Hát én már teljesen össze vagyok zavarodva, a következő témánk a Pride lesz, a Pride hónapja van, amelyet a márkák igyekeznek hatékonyan kihasználni, és hát ugye jön itt a polkorrektség, és legyünk nagyon píszik, és szerintem még azok a cégek is ilyenkor píszik, akik egyébként nem a liberális hozzáállásukról híresek.
Szerintem itt azért el lehet mondani, hogy azok a márkák, akik a Pride mögé állnak, azok ezt aktívan és hitelesen tudják képviselni. Magyarországon is most már egyre több márka, illetve az ügynökségek között is egyre többen állnak be a Pride mögé. Mi a Mediátornál is abszolút ezt képviseljük, ezeket az értékeket, és mi is készülünk az idei Pride-ra egy kis aktivitással. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan ügy, ami mögé bátran be lehet állni, és ez már nem egy olyan megosztó téma, ami nem tudom, PR szempontból nagyon kényes lehet a márkáknak. Nyilván országa válogatja, de azért nemzetközi viszonylatban ez már eléggé megy, és ami az érdekes, hogy ilyenkor ez nem csak egy jó PR az adott márkának, a Nike-nak, a Rexona-nak, a Mastercard-nak, most ugye néztem az idei felhozatabból, hogy a legnagyobbakat, hanem ők valóban adományoznak ennek az ügynek, tehát hogyha például van egy Pride-ra kibocsátott special edition cipője a Nike-nak, Nike-nak, vagy a Starbucks kijön szivárványos kávéval, akkor az abból befolyt összeget, azt igenis beteszik a Pride közösség működésébe, és mögé állnak az ügynek.
Tehát etikus reklámról beszélünk összességében.
Egyfelől etikus reklám, meg inkább talán, hogy milyen értékrendet tud közvetíteni a reklám, illetve maga a reklámozó, a márka, és ezek jó példák, amik előjárnak, és ez borzasztóan fontos. Hogy mennyire fontos, arról pedig talán majd Ildikó, a vendégünk fog még többet mondani nekünk az önszabályozó reklámtestülettől.
Rebrief. Rebrief.
Kapcsolódva az előző témánkhoz, vendégünk tehát Fazekas Ildikó, az önszabályozó reklámtestület igazgatója. Szervusz!
Szervusz! Köszöntöm a hallgatókat!
A Dani és a Bence nagyon jó kérdéseket írt össze, mint reklám szakemberek. Nyilvánvalóan én, mint reklámfogyasztó, ezt mindig elmondom, hogy teljesen másképp tekintek a reklámokra. Még az imént off record arról beszélgettünk, hogy a reklám vagy etikus reklám, az egy kicsit ilyen paradox kifejezés, és akkor erre ugye vétóztál, vagy rácáfoltál, hogy hát nem, hát a reklám az önmagában nem feltétlenül etikátlan.
Nagyon érdekes, hogy tényleg ez a fogyasztók első gondolata a reklámmal kapcsolatban, hogy az nem igaz, hogy az biztosan becsapja, de nem.
De valami kialakult.
Nem tudom, hogy miért, azt sem hiszik el, amit látnak. Tehát, hogyha akár melyitek ott lenne egy panasz elbíráláskor, vagy azon a monitoringon, amikor bekértük a kutatási adatokat, elájulnátok. Tehát olyan alátámasztások vannak, olyan hihetetlen kutatásokkal tudják igazolni azokat az állításokat, vagy reklámígéreteket, amit tényleg az átlagfogyasztó el sem tud képzelni. Tehát valahogy azt gondolják, hogy leül egy fantasztikus reklám szakember, és akkor elkezd irogatni, és akkor úgy gondolja, hogy azt szeretnéd, hogy ez boldogságot és örök életet ígérjen, akkor én ezt le fogom írni. Nem, ez nem így működik. Tehát sokkal inkább közelebb van a valósághoz. Persze a terméknek az újdonságát, a jó tulajdonságát mondja, nem a rossz tulajdonságát, de hát bocsi, egy első randevón sem arról beszélünk, hogy én nem jól főzöm a gulyáslevest, hanem azért egy kicsit sminkelek, és megpróbálom a jó részt mutatni.
Azért ez sokat elmond a reklámról, szerintem, hogy szükség van egy önszabályozó reklámtestületre, ami pontosan ezt hivatott szabályozni valamilyen szinten, hogy mitől tud még etikusabb, még hitelesebb lenni a reklám. Akkor én először is Ildikó erről kérdeznélek, hogy hogyan jött létre az ÖRT, miért volt rá szükség, ki hozta létre, mikor jött létre?
Az önszabályozó reklámtestület, mint ahogy a világon mindenütt és nagyon-nagyon sok országban létezik ilyen szakmai testület, a reklámipar által létrehozott egyesületek vagy szervezetek. És miért hozza létre a szakma? Azért, mert fontos a reklám szakmának, hogy a reklám iránti bizalom megmaradjon. Tehát ha egyszer elveszítik, vagy hogyha nem jó tempóban reagálnak a felmerülő új társadalmi érzékenységekre, hanem tényleg, mint a vakló vagy becsukott szemmel rohannak előre, akkor annak nagyon komolyan meg tudják inni a levét. Tehát
megéri a reklámozónak saját magát szabályoznia annak érdekében, hogy megőrizze a hitelességét a fogyasztók felé.
Abszolút, hadd mondjak rögtön egy példát, digitális reklámokban készítettek egy kutatást, hogy mi az a típusú digitális formátum, ami a leginkább zavarja a fogyasztót. És összeállt a szakma, és azt mondta, hogy na akkor én ezt nem fogom használni. A megközelítése fontos szerintem, és aztán ennek a következménye az lett, hogy ezzel megbízták először, mert ezt az USA állt ennek az élére, az ottani önszabályozó szervezetet, aki felkérte a világ szervezetet, hogy álljunk-e mögé. Tehát, hogy igenis nagyon komoly szándékok vannak a mögött, és azért, ha belegondolunk, hogy itt le kell mondani bizonyos formátumról, de mondhatnánk azt is, hogy mi az, amit nem mutatunk, vagy hogy mutatunk egy gyereket, vagy hogy mutatunk egy nőt. Tehát, ha így veszük, néha a kreatívok sírdogálnak, és úgy gondolják, hogy itt nyesegetjük a szárnyaikat, de nem, ez nem erről szól, hanem arról, hogy másképp, vagy éppen úgy kell gondolni a világra, ahogy a megváltozott fogyasztó is gondol, és elvárja, hogy egy szépet sugárzó reklámot ezek az elemek töltsenek meg.
Érdekel, hogy a szakmán belül milyen belső feszültségeket szülhet az önszabályozás. Tehát azt most imént említetted, hogy a grafikusok azok néha sírnak emiatt, de mondjuk a reklámszövegírók vagy a stratégák, ők mennyire tudnak ezzel azonosulni?
Nagyon jó kérdés. Idén a Hirdetők Világszövetsége, tehát a reklámozók, a nagy cégek világszövetsége az éves konferenciáján azt a címet és azt a témát tűzte ki, hogy hogy tud jobban együttműködni a marketing és a társadalmi felelősségvállalás. Mert hogy a marketingesnek lehet, hogy éppen az a feladata, hogy most minél többet eladjon egy termékből, nem baj, ha egy picit huncutkodik néha. A másik oldal, ami legalább olyan erős egy cégen belül, hogy ne szerezzen ellenségeket, felelősen kommunikáljon, hogy az élelmiszeripar nagy cégei nem hirdetnek 12 éven aluli gyerekeknek, nincs még jogszabály, de nem hirdetnek. Vagy az alkoholgyártók azt vállalták, hogy 25 év alatti személy sincs a reklámokban. Nem írja elő a jogszabály, de ez egy fontos dolog, azért, hogy ők megmutassák, hogy ők nem a fiatalokat akarják rászoktatni az alkoholra, hanem ha naponta iszol egyet, és 100 évig élsz, az tökéletesen jó. Tehát, hogy lehetnek ilyen akár cégen belüli, akár az iparon belüli konfliktusok is, de mégiscsak van egy közös akarat, és ez hozta létre az önszabályozást, ennek minden rendszerével és a rendszer elemeivel. Hadd mondjam azt, hogy úgy indult, hogy először a panaszokat kezeli. Tehát, hogy akkor gyorsan. Tehát ez nem jó, hogyha valaki olyat csinál, olyat mond, ami nem igaz, és mégis azt veszik azt a terméket, mert az nekem versenytársnak se jó. És majd egy év múlva kiderül, hogy nem volt jó, az őt nem vigasztalja. Mi két héten belül le tudjuk állítani.
Itt azért nagy szerepe van annak, hogy a konkurencia hogyan vesz ebben részt, mármint, hogy a konkurencia, mint bepanaszoló, elég aktívan részt tud venni, talán különösen a gyógyszeriparban befújják egymást a különböző cégek, a riválisok, amivel igazából én azt gondolom, nincsen különösebb baj, mindenki figyeljen oda, és ne állítson valótlanságokat, vagy olyat, amit nem tud kutatással alátámasztani. És egyébként mi a Mediátornál is számtalanszor igénybe vettük már az ORT-nek a szolgáltatását, hogy előre kvázi kikértük az ORT véleményét arról, hogy mondhatjuk-e ezt, vagy nem mondhatjuk-e ezt egy adott gyógyszerről, vagy bármilyen termékről, mert jobb elkerülni azt, hogy aztán milliós büntetéseket kelljen kifizetni, mert a konkurens cég feldobja a reklámot.
Az önszabályozás az egy eléggé rendhagyó dolog, legalábbis más szektorokból keveset hallani, lehet, hogy más néven ez létezik, de az önszabályozás egy picit olyan, mint az öncenzúra, tehát egy kicsit beúzzuk a saját kézifékünket. Mióta létezik az önszabályozó reklámtestület, mennyit változott a reklámipar, vagy miben változott?
Rengeteget változott. Egyrészt a technikában ugye megjelent a digitális kommunikáció, annak a gyorsaságával, az új formátumokkal, vagy éppen most a legújabb kérdés az influencer téma. Tehát még az ügynökségeknél ott van a teljes csapat, ahova például én évente elmegyek, és elmondom, hogy mik az érzékeny kérdések, mire figyeljenek, meg ott van a jogász csapatuk, a hirdetőknél ugyanez, akkor ott van az influencer, aki lehet, hogy tizen akárhány éves, és ő egy személyben úgy gondolja, hogy ő mindent tud, és megcsinál, és aztán majd vannak nagy létszámú követői. Tehát, hogy igenis, ha ő reklámot csinál, akkor ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá. Ez egy teljesen új kérdés, egy új irány volt, és igényli az új választ is. Vagy akár digitális témában egészen új az is, hogy az úgynevezett involvement, tehát hogy oszd meg velünk, legyen kapcsolata a hirdető vagy a márka és a fogyasztók között, és akkor lehet, hogy ő megoszt olyan képet, akár a barátjáról úgy, amit nem lehet, akár a gyerekéről. És lehet, hogy úgy gondolja, hogy ő nagyon jó pofa, mert a gyerek talpig maszatos, vagy éppen pucér, és közben pedig egy reklámozó azt ne engedje, mert hiszen amit föltölt digitálisan a szülő, 16 éves koráig a szülő joga ugyan, de már 10 éves az már kivonul a képből, de a pici az még nem tudja azt mondani, hogy ezt nem, de az fönnmarad. az akkor is ott marad a digitális térben, hogyha tizen akárhány éves lesz, és lehet, hogy az esküvője nem örülne, hogyha a haverok ilyen képeket szednének le. Új világ, új kérdések, új válaszok kellenek, a szülőket nem tudjuk még erre nevelni, de hogy a szakma ezekre figyeljen, hogy mit moderáljon, az egy másik kérdés. A társadalom is változott, nem csak a technika.
Talán a legizgalmasabb kérdés, amit már az előző adásban is feszegettünk, hogy a gender sztereotípiák ellen hogyan tud küzdeni, vagy hogyan tud fellépni egy önszabályozó reklámtestület, illetve hogy ez a magukat, a reklámozókat és a reklámkészítőket hogyan érinti, férfit, nőt, gyereket milyen szerepben mutatunk meg, hogy feltétlenül az édesanyának kell-e a mosogatógép mellett állnia, és apukának kell a laptop mögött ülnie. Ezek ma már szinte követelmény, hogy ezt egy picit lazábban kezeljük, nem picit, hanem tényleg sokkal szabadabban mozgassuk a különböző nemeket ezekben a szerepekben, mert ezek így működnek a mai világban, és nem mondhatjuk azt, hogy kizárólag az édesanyja az, aki a háztartást viszi, és apuka a kenyérkereső, mert ez nem így van.
Néhány adás múlva nagyon szívesen kitérnék erre a gyerekkérdésre is, hogy ha van egy influencer, akkor ő a gyerekeit mi jogon használhatja fel, idézőjelesen használhatja, mert hogy az a gyerek még nem fogja azt mondani, hogy anya ne. Tehát mondjuk egy 5 éves gyerek, az nem feltétlen. Van ilyen, most szándékosan nem térek ki, Magyarországon is van erre példa, de én azt gondolom, hogy egy 2-3 adáson belül még erről beszéljünk. Köszönöm szépen, hogy bejött ma hozzánk. Fazekas Ildikóval beszélgettünk, az önszabályozó reklámtestület igazgatójával.
Rebrief. Rebrief.
A Rebrief végén az ajánlót Barabás Dániel és Püsök Ruben állította össze.
Ha már szó volt a Pride-ról, akkor 6-án lehet vonulni, aki egyetért ezekkel az értékekkel és szimpatizál a mozgalommal, az legyen ott a Pride felvonuláson is.
És ha már hétvége, júliusban idén is minden hétvégén lezárják a Szabadsághidat, úgyhogy újra az embereké lesz a terep, lehet grillezni, jogázni.
Az emberek és nem az autóké.
És hogy örülnek majd a Balatonról tömegekben hazaözönlő emberek?
4-es-6-ost is újjáépítik.
Ah, természetes, igen.
Ha pedig olyan döglesztő meleg van, hogy inkább a légkondicionált otthonatokban szeretnétek maradni, akkor nézzétek a Dalfutárt, Hajós András műsora, baromi jó formátum arról, hogy hogyan születik meg a zene.
Ennyi fért már a Rebriefbe. Barabás Dánielnek és Püsök Rubennek, a Mediátortól köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen.
A viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.rendfm.hu, valamint a mediator.hu/rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen.